Kezdődik a híradó, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Stabil kormányt akar alakítani Angela Merkel. A konzervatív pártszövetség már tárgyal a lehetséges partnerekkel. 2,9%-os hiány és 2,4%-os infláció, ezzel számol a nemzetgazdasági tárca jövő évi költségvetésben. Meghalt egy magyar hegymászó, az erdélyi Szigethegységben egy magas sziklafalon akart leereszkedni. Vádemelés az újpesti pedofil banda ellen, 11-en állnak a bíróság elé. Történelmi győzelmet aratott Angela Merkel, újabb 4 évre ő vezetheti Németországot. A tegnapi választáson a szavazatok 41,5%-át szerezte meg a kancellár konzervatív pártszövetsége. Ez 1990 óta a legjobb eredményük. A szociáldemokraták végeztek a második helyen, rajtuk kívül csak 2 kisebb párt jutott be a parlamentbe, a liberálisok pedig 64 év után kiestek. Angela Merkel azt mondta, stabil kormányt akar alakítani, ezért már felvették a kapcsolatot a szociáldemokratákkal.
A győztesnek kiáró ünnepléssel fogadták hívei Angela Merkelt a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón, amelyen a kancellár ugyanazzal a nyaklánccal jelent meg, mint előző nap, ezzel is utalva arra, hogy a konzervatív kormány folytatja, amit elkezdett. Szeretném nagyon világossá tenni, hogy az európai politikánk semmiben sem fog változni. Talán ez a nap legfontosabb üzenete. Az a célunk, hogy az Európai Unió megerősödve kerüljön ki a válságból, jelentette ki a kancellár. Hogy ez mennyire érinti majd a koalíciós tárgyalásokat, egyelőre nem tudni. A konzervatívokat 5 képviselői mandátum választja el a kormányzó képes többségtől, ezért már felvették a kapcsolatot a második helyen végzett szociáldemokrata párttal, de a zöldekkel sem zárják ki az együttműködést. A szociáldemokrata székházban nem beszélnek vereségről, hiszen a 2009-es mélyponthoz képest kicsit javítottak az eredményükön. A pártelnök azt mondta, pénteken összeül a kibővített választmány, azután visszatérnek a konzervatívok ajánlatára. Nincs megegyezési kényszer, senki ne gondolja, hogy automatikusan igent mondunk a nagy koalícióra. Természetesen nyitottak vagyunk a javaslatra, ám a kormányzó többségről Angela Merkelnek kell gondoskodnia, közölte a pártelnöke. Rendkívüli ülésen értékelte a választást a Szabaddemokrata párt is, amely 64 év után kiesett a Bundestagból. Valamennyi német párt közül a liberálisok töltötték a legtöbb időt a II. Világháború óta alakult szövetségi kormányokban. Leginkább a konzervatívok, de alkalomattán a szociáldemokraták kisebbik koalíciós partnereként. Philipp Rösler pártelnök gazdasági miniszter volt a leköszönő Merkel kormányban. Most úgy érezte, viselnie kell a politikai felelősséget pártja történelmi bukása miatt, ezért lemondott az elnökségről. A választások után 30 napon belül összeül az új parlament, ám a kormány megalakítására nincs határidő. Az eddigi leghosszabb koalíciós tárgyalás 2005-ben 65 napig tartott.
Szinte tökéletesek voltak a közvéleménykutatók előrejelzései, mégis előzetesen talán kevesen hitték el, hogy ekkora fölénnyel győzhet Angela Merkel. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter, és Diseri Dóra pedig Berlinben követte végig a kampányt és a tegnapi választást. Kapcsolunk Dórihoz először. Dóri, hogyan fogadta Németország az ilyen mértékű konzervatív győzelmet?
Hát voltak, akik kitörő örömmel, és voltak, akik könnyekkel. Szia György, jó estét kívánok! Valóban történelmi győzelmet aratott itt a konzervatív pártszövetség, és mi sem jelzi ezt jobban, mint amikor Merkel tegnap este a CDU pártközpontban megpróbált mindig szóhoz jutni, a felállva tapsolták őt az emberek, és szinte szóhoz sem tudott jutni. Valóban nagyon izgalmas éjszakán vagyunk túl, és még izgalmasabb napon, hiszen átrendeződni látszik a német politikai szintér, és új korszak kezdődik a német politika történetében, és hogy ez ki hogy élte át, azt természetesen mindenki maga dönthette el, a legtöbben otthon a kanapén ülve nézték a tévében a választási műsorokat, de volt, aki pártközpontokba ment, és volt, aki étterembe vagy kocsmába. Teltház volt azokban a berlini éttermekben és kocsmákban, ahol nagy kivetítő mutatták a választási eredményeket. Este 6 órakor az urnák zárásával egy időben jöttek ki az első adatok. Ebben az étteremben vegyes volt a társaság. Nagy ujjongás fogadta a konzervatív pártszövetség fölényét, de a liberális FDP kiesését is. Nagyjából erre számítottam, mondta ez a lány. Ez a férfi viszont egyáltalán nem számolt az FDP kiesésével. Ahogy a párt szimpatizánsai sem. Volt, aki sírva fakadt, amikor kiderült, hogy a szabad demokraták kiestek a Bundestagból. A CDU-nál viszont euforikus volt a hangulat. Még Angela Merkel is a színpadon tapsolt és énekelt, és táncra pergült az a 10 fiatal is, akik vállalták, hogy a választások előtt 150 órán keresztül nem alszanak, hanem járják az országot, hogy még több szavazatot gyűjtsenek. A pártközpontban hajnalig tartott a buli. Úgy tűnt, készültek is az ünneplésre. A legjobban a sör és a gulyás leves fogyott. Ebből 3000 literrel főztek a választások éjszakájára. A szociáldemokraták visszafogottabban ünnepeltek. Bár jó eredményt értek el, érezhető volt a csalódottság. A város lassan ébredt a hosszú éjszakából. A címlapokat mindenhol Merkel, vagy ahogy itt hívják, az anya uralja.
Dóri, mit mondanak az elemzők? Mi döntött? Tényleg Angela Merkel személye volt a meghatározó?
Hát valóban a CDU-CSU pártszövetség Angela Merkel személyére építette az egész kampányát. Ezt jelzi az is, hogy az összes német város Angela Merkel óriás plakátjával volt tele, de ezt írják a napilapok is. A konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung például azt emeli ki, hogy valóban nem egy programra, hanem Angela Merkel személyiségére építették a kampányt, és hogy ez egy nyerő stratégiának bizonyult. A konzervatív Die Welt szerint Merkel teljesen egyedül pártja nélkül nyerte meg ezeket a választásokat. A Lap szerint a németek elsősorban visszafogottsága miatt szeretik a kancellárt, mert nem idegesíti és nem is háborgatja az embereket. A liberális Süddeutsche Zeitung szerint Merkel most ért hatalmi csúcsára, és később ezt a korszakot a történelemkönyvek Merkel korszakként fogják értékelni. De kritikával is illette a kancellárt, azt írta, hogy politikája ködössé vált az elmúlt években, és hogy 2005 óta teljesen elpárolgott belőle a konzervativizmus.
Angela Merkel ma külön kiemelte, hogy Németország Európa politikája nem változik. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Eszter, mit jelenthet ez? Hogyan reagáltak az Unióban a választási győzelemre?
Jó estét kívánok, szervusz Györgyi. Angela Merkel, ahogy Dóri az imént mondta, a németek anyuja, ma az európai sajtótól is sok új becenevet kapott, ő lett a német vaslédi, de ő a megszorítások királynője is, ami jól mutatja azt a kettőséget, ahogy Európa egyszerre nagy tisztelettel tekint rá, másrészt pedig tart tőle. Vegyes tehát a fogadtatás, Londonban már szövetségesként tekintenek rá a brüsszeli hatalom megnyilvánulásához, Párizsban pedig már kijelentették azt is, hogy jó lenne, hogyha továbbra is a német-francia motor hajtaná Európát. Elemzők szerint ez azért kétséges, hiszen a nagyon népszerű kancellár nem lehet tudni, hogy mennyire lát majd partnert a nagyon népszerűtlen francia elnökben. Nem örültek értelemszerűen a déli válságállamok a CDU győzelmének, hiszen ott nagyon sokan személyesen Angela Merkelt teszik felelőssé a helyzetükért, ami a jelek szerint nagy valószínűséggel nem változik majd, hiszen Merkel ma egy sajtótájékoztatón kijelentette, nincs min változtatni, hogyha Németországban véghez vittek valamit, akkor ugyanarra a többi tagállam is képes lehet.
Richeri Dóra, Baracka Eszter, köszönjük! Orbán Viktor nem sokkal a németországi szavazóhelységek zárása után az interneten gratulált Angela Merkel német kancellárnak. A miniszterelnök német nyelven feliratozott videó üzenetében fontos győzelemnek nevezte a német konzervatív pártszövetség választási sikerét.
Fontos győzelem ez, nektek nyilván, de nekünk is az, hiszen biztatást és bátorítást jelent a jövőre nézve. Bátorítást jelent, mert arról tanúskodik, hogy bátor politikával még a súlyos európai válság körülményei közepette is ki lehet érdemelni választópolgáraink bizalmát. Gratulálok hozzá. És biztatás is jelent, mert arról szól, hogy lesz mód és lehetőség arra, hogy az előttünk álló években közösen keressünk orvosságot közös hazánk Európa súlyos bajaira. Isten éltesse a német kereszténydemokratákat. Gratulálok, kedves Angela.
Megvalósíthatónak tartja a jövő évi költségvetési terveket a költségvetési tanács. A testület elnöke szerint azonban kockázatot jelent, hogy megvalósul-e a tervezett gazdasági növekedés. A kormány 2%-os bővüléssel, a 3%-os uniós szint alatti hiánnyal és rekord alacsony 2,4%-os inflációval számol.
Egy olyan hiányszámot fogadtunk el, ami szerintem tartható lesz.
A nemzetgazdasági miniszter az ATV-ben beszélt arról, hogy 2014-re olyan költségvetést terveznek, ami biztosítja, hogy egyetlen terület támogatása se legyen kevesebb, mint idén, de közben továbbra is az unió által elvárt szint alatt maradjon a költségvetési hiány.
Jelentős mértékű tartalékot fogunk beállítani a költségvetésbe, És ha 2013-ban is a 2,9-es hiányt biztosítani tudjuk, akkor szerintem minden esély megvan arra, hogy jövőre is 3% alatt maradjon a hiány.
Varga Mihály szerint az idei első fél év gazdasági adatai biztatóak. A beruházások és a foglalkoztatás nőtt, az építőipar, ahogyan ő fogalmazott, életjelet mutat, és bővült a gazdaság is. A Nemzetgazdasági Minisztérium jövőre 2%-os gazdasági növekedéssel és 2,4%-os inflációval számol. Elemzők szerint a 60-as évek vége óta nem volt példa arra, hogy ilyen alacsony inflációval tervezik a magyar költségvetést. A tervezetet már megkapta és véleményezte a költségvetési tanács. A testület elnöke a Kossuth Rádió Krónika című műsorában azt mondta, megvalósíthatónak tartja a kormányzat elképzeléseit.
2014-es makrogazdasági pálya megalapozott, ami ebben a költségvetési törekvésben van, de látható az is, hogy azért ennek vannak kockázatai.
A híradó által megkérdezett szakértő is úgy látja, a kormány elkötelezett a 3%-os hiánytartása mellett. Németh Dávid szerint az, hogy mennyire lesz ez nehéz, attól is függ, hogy milyen mértékű lesz a gazdasági növekedés.
Abban bíznak, hogy a magyar gazdaság végre a növekedési fordulatot mutatja, és valóban 2014-ben már egy jelentősebb gazdasági növekedés lesz, ami a bevételeket fogja hozni a költségvetés számára.
A nemzetgazdasági miniszter szerint jövőre kisebb adóváltozások ugyan lehetnek, de új adót nem vezetnek be. A költségvetés tervezete szeptember végén kerülhet a parlament elé.
Be kell betonozni a rezsicsökkentést, ezt mondta Kósa Lajos a parlamentben. A Fidesz ügyvezető alelnöke szerint ezért lehet szükség arra, hogy non-profittá alakítsák a közműszolgáltatókat, és kétharmados törvénnyel védjék meg az intézkedéseket. Kósa Lajos szerint a szocialista kormányok korábban szövetséget kötöttek a szolgáltatókkal. Az MSZP szerint viszont a Fidesz éppen egy multinak, az E.ON-nak adja azt a pénzt, amit a rezsim megspórolnak az emberek.
Önök ezzel a vásárlással fizetik ki többszörösen az E.ON-nak a rezsicsökkentés árát.
Amit a lakosság megspórol a rezsicsökkentéssel, azt a Fidesz odaadja a multinacionális cégeknek. Ezt mondta napirend előtt a parlamentben Józsa István szocialista képviselő.
Önök azok, akik harcos hangütéssel a rezsin nyerészkedő külföldi cégekről beszélnek, miközben az E.ON egyes gázipari érdekeltségeinek megvásárlásával az egyik legjobban túlárazott, közel 350 milliárd forinttal kárpótolják Magyarország hátrányára az E.ON-t.
A szocialista kormány alatt mivel találkozott az egyszerű fogyasztó? A nagy szolgáltató szövetségben az állammal áll szemben vele, és ezért védekezni képtelen.
A fideszes Kósa Lajos viszont arról beszélt, a korábbi szocialista kormányok szövetkeztek a nagy szolgáltatókkal. Szerinte ezért kell megvédeni, vagy ahogy mondta, bebetonozni a rezsicsökkentést.
Szabályozni kell, fel kell vetni, hogy non-profit szabályzást hozzunk létre ezeken a piacokon. Szerintünk a gazdasági alkotmányozásnak ez olyan szempontja, ami segíthet a rezsicsökkentést, és így ezen keresztül a fogyasztóknak juttatott kedvezményeket bebetonozni.
A kormány nyitott minden alaptörvényi szintű védelemre.
Rétvári Bence, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára azt mondta, a kormány ezért nyitott a Fidesz frakció javaslatára, vagyis hogy kétharmados, sarkalatos törvénnyel védjék meg a rezsicsökkentést.
Energiaügyi és mezőgazdasági együttműködésről tárgyalt Moszkvában Szijjártó Péter, a külgazdaságért felelős államtitkára híradónak azt mondta, a magyar kormány szeretné növelni az Oroszországba irányuló élelmiszer exportot, ennek lehetőségeiről tárgyalt a mezőgazdasági miniszter helyettessel. Emellett az orosz energiaügyi miniszter helyettes közbenjárását kérte, hogy a magyar villamosművek részt vehessen kelet-oroszországi magas feszültségű távvezetékrendszerek építésében. Emellett áttekintették a déli áramlat magyarországi előkészületeit is.
Az idei esztendőre a legfontosabb feladat déli áramlat ügyében a magyarországi vállalat személyi állományának a feltöltése, valamint a cég infrastruktúrális hátterének a kialakítása lesz. A Magyarország energiabiztonságának javítása szempontjából a déli áramlat megépítés egy fontos beruházás, hiszen a Magyarországra jutó gáz szállítási útvonalainak a diversifikációját jelenti. Ezért a magyar kormány elkötelezett a beruházás menetrendszerinti végrehajtása mellett, ugyanakkor abban is egyetértettünk, hogy az Európai Uniós jogszabályoknak és előírásoknak mindenben meg kell feleljen ez a beruházás.
Tegyen végre pontot a feltáratlan múlt kérdéseire a magyar politika, ezt mondta Schiffer András. Az LMP frakció vezetője az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételére szólította fel a kormányt, valamint arra, hogy nevezzék meg, kik voltak a felelősei az állami vagyon rendszerváltás utáni elherdálásának.
Arra szeretnénk világos válaszokat kapni, hogy azok, akik tüsténkedtek 89 után az állami vagyon lebontásánál, azok, akik a kulturális médiabelüli rendszerváltás gócpontjain ültek, hogyan vittek át kapcsolatokat az állambiztonsági múltból.
Szigorúbban büntetné a Jobbik az emberölést és az idősek ellen elkövetett testi sértéseket, jelentette be az ellenzéki párt szóvivője. Mirkóczki Ádám emlékeztetett rá, szeptemberben előbb Nagykörösön, majd Tarnaőrsön is egyedül élő, védtelen idős embereket támadtak meg és raboltak ki. A Jobbik ezért a jelenlegi büntető törvénykönyv szigorítását kezdeményezi.
Aki mást megöl, büntet miatt 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, mi az 5-től 15 év helyett 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztést javaslunk.
A Fidesz jelöltje nyerte a bajai időközi választást. Kovács Csaba a szavazatok 46,9%-át szerezte meg. Második helyen az egyesített baloldal, vagyis az MSZP, az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció közös jelöltje, Teket Melinda végzett 41%-kal. A Jobbik jelöltje Markó György a szavazatok 8%-ával harmadik lett, míg a negyedik induló, az LMP jelöltje Ikotics István 4%-ot ért el. A tegnapi választást elemzők és a pártok fontos erőpróbának tekintették a 2014-es kampány indulása előtt. Az elmúlt napokban az MSZP, az Együtt és a DK elnöke is a városban kampányolt, de Mesterházi Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc jelenléte sem tudta győzelemhez segíteni a baloldali jelöltet. A Demokratikus Koalíció szerint szoros eredmény született, ami igazolja a párt következetes álláspontját, mely szerint teljes ellenzéki összefogásra van szükség. Az MSZP szerint a demokratikus ellenzék jelentősen javított a választási eredményeken, míg a Fidesz jelentősen rontott. Az Együtt 2014 szerint Teket Melinda az egész ország elismerését kiváltva állt helyt egy hagyományosan jobboldali választókerületben. Az Együtt és az MSZP ma délután közös sajtótájékoztató jelentette be, hogy megóvja az eredményt, mert szerintük választási csalás történt. A Fidesz szerint a Gyurcsány-Bajnai Mesterházi közös jelölt elbukott, a párt közleményében úgy fogalmaz, ez egyértelmű üzenet a baloldalnak, a választók sem együtt, sem külön-külön nem kérnek a bukott baloldalból. A fogyatékkal élők hasznos tagjai a társadalomnak, befogadásukkal pedig sokat nyerhetnek a közösségek. Erről Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár a Sérült Gyermekek napján beszélt. A rendezvényen több ezer gyerek és fiatal látogatott el a fővárosi állatkertbe. A szervezők célja az volt, hogy megmutassák, nincs szükség speciális programokra ahhoz, hogy ők is jól érezzék magukat.
Volt, aki csak távolról barátkozott az állatokkal.
Ekkora madár nem csak egeret tudnál lenni.
Néhányan azonban egészen közelről is megismerkedtek velük, az állat bemutatón ugyanis akár simogatni is lehetett.
Én is szeretem a baglyokat, mert egész okos állatok, és hála jó Istennek, azért vannak ilyen állatok a földön, hogy az emberek tőlük tanuljanak, ők meg tőlünk.
Nagy volt a nyüzsgés a fővárosi állatkertben, több mint 6000-en voltak a Sérült Gyermekek napjára rendezett programokon. Az ország minden tájáról érkeztek, iskolatársokkal vagy családtagokkal.
Az értelmi fogyatékos embereknek, gyerekeknek is ugyanolyan örömeik vannak, ugyanolyan életet kellene, hogy tudjanak élni, mint bárki más. Tehát tulajdonképpen nincs szükség arra, hogy speciális programokat szervezzünk, vagy speciális módon próbáljunk az ő életükhöz hozzáállni.
Az, amit ők tesznek, akár a tanulás, akár a munkájuk során, az a társadalomnak is hasznos.
Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy a kormány számára kiemelkedő terület a fogyatékossággal élők helyzetének javítása. A szociális és családügyért felelős államtitkár itt jelentette be, hogy most írnak ki egy olyan pályázatot, amely a korai fejlesztést segíti.
Sokan próbálnak olyanokkal riogatni, ami abszolút hazugság. Például, hogy mondjuk a kormány be akarja zárni a Pető intézetet. Nem, hogy nem akarjuk bezárni, hanem sokkal több pénzt is kap támogatásba. Legyen ez hazai forrás, legyen ez pedig Európai Uniós forrás.
Az államtitkár kiemelte, hogy a sérült emberek befogadásával a helyi közösségek is nyerhetnek, mert a fogyatékossággal élők is értékes tagjai a társadalomnak.
A kenyai hadsereg állítólag kiszabadította a Nairobi egyik bevásárlóközpontjában túszul ejtett emberek többségét, de még mindig nem tudni, hogy pontosan mennyien vannak az épületben. Néhány órával ezelőtt a támadók a még életben lévő túszók kivégzésével fenyegetőztek. A szomáliai terrorista csoport tagjai szombat délben nyitottak tüzet a bevásárlóközpontban, ahol több tucatnyi embert agyonlőttek és túszokat ejtettek.
Hajnal óta ostromolják a biztonsági erők a Westgate bevásárlóközpontot. A kommandósok állítólag már az épület nagy részét ellenőrzésük alá vonták, ám azt továbbra sem tudni, hány túsz és hány támadó van még odabent. Délután két hangos robbanás, majd gépfegyver ropogás rázta meg az épületet, amelyből sűrű füst kezdett gomolyogni. A környéken lévők az utca túloldalán próbáltak fedezéket keresni. Röviddel ezután a belügyminiszter közölte, a terroristák gyújtottak tüzet, hogy megzavarják a kommandósok akcióját. A túszmentő művelet nagyon jól halad. Biztosak vagyunk abban, hogy már csak néhány túsz lehet az épületben, ha vannak még egyáltalán. Az épület átkutatása után valószínű, hogy csak nem mindenkit sikerült kimenekítenünk, mondta a belügyminiszter. A terroristák szombat délben nyitottak tüzet a kenyai főváros egyik bevásárlóközpontjában. Az eddigi adatok szerint 62 embert agyonlőttek, körülbelül 30-at túszul ejtettek, közülük sokan külföldi állampolgárok. A támadást az Al-Qaida terrorista hálózattal szoros kapcsolatban álló szomáliai csoport, az Al-Shabaab vállalta, és közölték, bosszúnak szánták amiatt, hogy Kenya a nemzetközi erők oldalán beavatkozott a szomáliai polgárháborúba. Nem fogunk meghátrálni a terrorizmus elleni harcban, és minden jó érzésű embert a világon arra kérünk, hogy lépjen fel a terroristák ellen. Ez a támadás csak megerősítette elszántságunkat, jelentette ki a kenyai államfő. Szomáliában több mint 20 éve dúl a polgárháború. A kenyai katonák két éve egy afrikai több nemzetiségű erőkötelékében vonultak be az országba, hogy a kormányt támogassák a lázadó iszlamista miliciákkal szemben.
Itthon 4 napja nem tudják megtisztítani az M43-as autópálya egyik sávját, ezért közlekedni sem lehet rajta. Még pénteken hajnalban valószínűleg szilikon származék folyt az aszfaltra egy kamionból, a járművet azóta sem sikerült megtalálni. Kémikusok szerint, ha valóban élelmiszeripari szilikon van az aszfalton, akkor azt lehetetlen tökéletesen letakarítani, ezért aztán akárhányszor nedves lesz az idő, mindig csúszni fog az út.
4. napja folyamatosan próbálják letakarítani az M43-as autópálya aszfaltjáról azt az anyagot, ami valószínűleg egy kamionból ömlött ki még péntek hajnalban, 5 kilométer hosszan. Minden bizonnyal szilikonról van szó, amit egyébként az élelmiszeriparban is használnak. Az egyik felüljáróról csak egy halvány csíkot lehet látni a külső sávban. Szakértők szerint a nedvességtől rendkívül csúszósá válik a szilikon, így esős időben balesetveszélyes lenne a sztráda. Többféle tisztítási módszerrel próbálkoztak már, például söpréssel, majd nagynyomású mosással, de eddig semmi nem használt. Most homokot dörzsölnek az aszfaltba, majd lesöprik.
Szakembereink a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szennyeződés eltávolításán, de az érintett útszakaszt még nem sikerült teljes mértékben megtisztítani. Jelenleg homokszórást alkalmaznak a kollégák, amellyel megtörik a réteget, és várhatóan pár napon belül sikerrel járnak.
Én azt gondolom, hogy az lenne a hosszú távon legbiztonságosabb megoldás, hogyha kapna az egy új aszfalt réteget.
A híradó által megkérdezett kémikus szerint, ha valóban élelmiszeripari szilikon folyt az útra, akkor azt lehetetlen tökéletesen letakarítani, mivel az apró réseken beszivárog az aszfaltba, és esős időben mindig csúszni fog az út.
Amennyire tudjuk, azok az anyagok, amik alkalmasak lennének arra, hogy valami értékelhető módon, értékelhető mennyiségben oldani tudják ezt a polimert, azok elképzelhető, hogy több környezeti kárt csinálnának, mint amennyi hasznot hajtana az, hogy feloldják.
Ha valóban teljes aszfalt cserére lesz szükség, akkor a kár több 10 millió forint is lehet. A strádát beszennyező kamiont továbbra is keresik a rendőrök.
Lezuhant és meghalt egy magyar hegymászó az erdélyi Szigethegységben. A férfi két társával a környék egyik legnagyobb vízesésénél túrázott. Akkor csúszott meg, amikor egy magas sziklafalon akart leereszkedni. A feltételezések szerint az áldozat letért a jelzett útról. 90 métert zuhant. A rendőrségnek és a hegyi mentőknek órákba telt, mire felhozták a szakadékból a holttestet. Ebben a térségben rendkívül veszélyes útvonalakon évente 2-3 túrázó veszti életét. Megrázó történet következik. Vádat emelt az újpesti pedofil banda ellen a fővárosi főügyészség. A vádirat szerint 5 éven keresztül kiskorú fiúkat közvetítettek szexuális szolgáltatásokra, esetenként külföldre is. 11 ember, köztük több fiatalkorú áll bíróság elé, többek között megrontás és kerítés vádjával.
A banda 2006. augusztusától 2011. novemberéig 5 éven keresztül szolgálta ki a pedofilok igényeit. Internetes oldalakon keresztül kiskorú fiúkat szerveztek be, akik alkalmanként 20.000 forintért szexuális szolgáltatásokat nyújtottak. A vendégkör kizárólag külföldi férfiakból állt.
Az ügyben 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés büntette, megrontás büntette és más bűncselekmények miatt 11 személlyel szemben emeltünk vádat. A vádlottak között több olyan fiatalkorú is van, akik maguk is nyújtottak szexuális szolgáltatásokat, majd a későbbiekben más kiskorúakat is beszerveztek.
Az ügy sértettjei és fiatalkorú vádlottjai utcán csellengő, vagy interneten kontroll nélkül ismerkedő fiatalok közül kerültek ki. Sárik Eszter kriminológus szerint a család és az iskola teheti a legtöbbet azért, hogy a fiatal ne kerüljön pedofilok hálójába.
A megelőzés mind elkövetői, mind veszélyeztetetti oldalon elsődlegesen természetszerűen a családból kell, hogy jöjjön a családi odafigyelés. Az elsődleges pillér, és másodlagosan természetesen megjelenik az iskola, mint védőháló.
Az újpesti pedofil banda ügyében a rendőrök egy másik szálon továbbra is nyomoznak. A szervezők után a kiskorúakat megrontó külföldi kuncsaftokat is felkutatják, és gyanúsítottként hallgatják ki.
A találkozókat eleinte egy vidéki házban, később itt Újpesten a 4. kerületi rendőrkapitányság utcájának egyik lakásában tartották. A pedofil hálózat irányítói akár 12 év fegyházbüntetést is kaphatnak. Az 5 fiatalkorú vádlott esetében az ügyészség letöltendő, illetve felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását kéri a bíróságtól. A híradót Víg András tudósította.
A közösségi oldalak használatáról és a média tudatosságra nevelésről tart konferenciát a héten a Gyermekmentő Szolgálat és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az idei konferencia fő témája, hogy hogyan befolyásolja az elektronikus és az írott médiumok, a számítógépes játékok és a mobiltelefonok használata a gyermekek fejlődését. A konferenciára a hazai kutatók mellett 7 országból érkeznek a média szabályozásában, a jogalkotási gyakorlatban és a gyermekvédelemben résztvevő szakemberek. A helyszínen több mint 150 ezren, a tévékészülékek előtt pedig csaknem 500 000 látták a 6. nemzeti vágtát a hétvégén. A háromnapos eseményre összesen 72 magyar és külhoni település nevezett, emellett idén először nemzetközi futamot is rendeztek 7 ország részvételével. A nemzeti vágta idei győztese Baja Lovasa lett.
Start és elindult a 2013 nemzeti vágta döntő, nagyon jól jött el Pozár.
Soha nem volt még ilyen látványos és kiélezett a nemzeti vágta döntője. Sokáig Kozárt község lovasa állt az élen, de másfél körrel a vége előtt elkezdett feljönni a bajai versenyző, aki végül átvette a vezetést.
Még mindig vezet Baja nyerni fog, vagy kívül jön Kozár, Baja nyerő!
A győztes lovas, a bajai Németh János vihette haza a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint a főnyereményt 5 millió forintot. Lova, Májboly Mennydörgés pedig egy aranyhímzésű lótakarót kapott.
Nagyon szeret hemperegni, most egy kicsit koszos, hogyha...
A 10 éves magyar tenyésztési lovat gazdája kifejezetten a nemzeti vágtára vette. Németh János azt mondja, a sikertitka a lova erejében rejlett. Most néhány nap pihenő jön, de utána már elkezdik a felkészülést a jövő évi vágtára.
Jövőre, mivel hogy alanyjogon bejutottunk és indulhatunk, mindenképp részt veszünk, és megpróbálunk legalább ilyen, hát hogy ilyen nem sikerül, akkor esetleg hasonló eredményt elérni.
Egyesült Arab Emirátusok, vagy Katár, vagy Egyesült Arab Emirátusok.
A nemzeti vágtán idén először nemzetközi futamot is rendeztek, többek között Katár, az Egyesült Arab Emirátusok és Kazahsztán részvételével. A külföldi versenyzők a Bábolna nemzeti ménesbirtok lovait hajtották. Lázár Vilmos, a nemzeti vágta elnöke szerint a nemzetközi futam annyira sikeres volt, hogy biztosan megrendezik jövőre is.
Nemzeti vágtát csatasorba állítottuk, hogy
pozitív üzenetek jussanak el a világba Magyarországról. És azt hiszem, hogy ennél hitelesebben ezt nem lehetett volna megtenni, mint a tegnapi nemzetközi futamon.
A nemzeti vágtát a helyszínen több mint 150 ezeren látták, az M1 közvetítésébe pedig csak nem másfél millióan kapcsolódtak be. A hétvégi futamokat megelőző elővágtákon 250 magyar és külhoni település mutatkozott be, így a szervezők szerint a nemzeti vágta igazi közösség kovácsoló rendezvényé vált.
Új csatornát indít a közmédia december 15-től. Az M3 nevű csatorna a közmédia archívumaiban található felvételeket sugározza majd. Lesznek filmek, ifjúsági műsorok és vetélkedők is. Az MTVA vezérigazgató helyettese azt mondta, az új csatorna indításával folytatódik a közmédia tudatos építése.
Játékhatárok nélkül a 90-es évek egyik legismertebb vetélkedője.
Nem, nem, nem.
És a régi korok tehetségkutatója a Táncdal Fesztivál. Csak néhány felvétel a közmédia több mint 50 évet felölelő archívumából. Az archív felvételeket itt a közmédia Kunigunda útjai gyártóbázisán őrzik. A polcokon olyan kincsek lapulnak, mint az István a király 1984-es felvétele, a Tenkes kapitánya, vagy az első Bonanza Banzai koncert. Az anyagok közül sok még a mai napig is filmszalagon található.
A mozgóképtár az 2300 négyzetméternyi területen őrzi a szalagokat. Ezek mennyisége több mint fél millió jelenleg. Ha ezeket most folyamatosan vetítenénk, tehát a nap 24 órájában, akkor 10 évet meghaladó időtartam volna.
Ezt a felbecsülhetetlen örökséget mutatja meg az M3 Annó csatorna. A közmédia új televíziós adóján a régi filmek mellett egykori oktatóanyagokat, ismeretterjesztő sorozatokat, sportműsorokat és tehetségkutatókat is vetítenek majd.
Olyan tartalmat kínálunk a nézőknek, ami sehol máshol nem fog megjelenni, nagyon régóta nem volt már a képernyőn, és nem utolsó sorban ezek magyar tartalmak lesznek. Azt gondolom, hogy Magyarországon a magyar nézők nagyon-nagyon ki vannak éhezve a magyar tartalmakra.
Az új csatorna nem csak nosztalgiázásra hív, a fiataloknak is új értéket mutathat, mondta az MTV ZRT vezérigazgatója.
Ez a csatorna mindenki csatornája lesz. Óriási mennyiségű felújított, digitalizált, dokumentumértékű műsorokban, klasszikus alkotásokban és valahai nagy televíziós sikerekben a nézők újra felfedezhetik a régmúlt korok csodáit.
A közmédiának ez az 5. televíziós csatornája. A cél, hogy új szint adjanak a korábban sikeres műsoroknak.
Értéket mentünk, értéket közvetítünk, és meggyőződésem, hogy jó szerkesztéssel új lendületet kaphatnak ezek a régi tartalmak.
Az új csatornán a televíziós felvételek mellett éjjel a Magyar Távirati Iroda fotóarchívumából is vetítenek majd képeket. Az M3 Annó december 15-én indul.
Hazaérkezett az a két Argentinában élő magyar, akik még soha nem jártak Magyarországon. Most a közmédia segítségével az Itthon vagy Magyarország szeretlek című műsor kapcsán látogathattak haza. A Szent Mihály napi ünnepi hétvége fő célja, hogy minél több külföldön élő magyar visszatérjen szülőföldjére. A programsorozathoz több mint 1300 önkormányzat csatlakozott.
Az első pillanatok, amelyeket őseik szülőföldjén töltenek az Argentínában élő magyarok. Szalma Gizella és Botka Gyula nagyszülei majdnem 100 éve az 1920-as években vándoroltak ki Argentínába. Ők már mindketten ott születtek, és életük vágya volt, hogy egyszer Magyarországra utazhassanak.
Kedvénk úr mindig jönni ide, de nem volt betiltve, mi nem bírtuk sose jönni. És most sem betelt.
Ezen a vidéken Argentína egyik legszegényebb tartományában él, mint egy 5-6 ezer magyar. Őseik az Egyesült Államokba készültek, de a hajósok becsapták és Argentínába vitték őket. A Magyar Nemzet újságírója néhány hónapja talált rájuk.
Az idősek még jól beszélnek magyarul, a gyerekeik már kevéssé, és a mostani fiatal generáció, az unokák generációja az már nem beszél magyarul, de magyar tudatuk van.
Az idős magyarok napok óta készültek a hosszú utazásra.
Én inkább az a nagymamám sírjához szeretnék menni, és rokonok kevesen maradtak. Valami unokatestvérek, majd felkeresünk talán János ilyen. Tudom, hol születtek, hol mint. Hát majd most mellássuk, itt tanálunk még, nem vagyunk benne biztos.
A hazatérés a közmédia segítségével jött létre. Ez is része az Itthon vagy Szeretlek Magyarország kezdeményezésnek.
Gyula bácsit Sátoraljaújhelyre visszük le, ahol meglátogatja a nagyapja sírját és találkozik az erdélyi rokonsággal. Gizella néni pedig Kecskemét látogat a Fodor cukrászdában, mert már biztosan tudják a nézők is, hogy dobostorták a csüt Argentinába.
Az Itthon vagy Szeretlek Magyarország hétvége fő célja, hogy minél több magyar térjen vissza oda, ahonnan származik. A Szent Mihály napi hétvégéhez több mint 1300 önkormányzat csatlakozott, akik vállalták, hogy megmutatják településük értékeit és kincseit. A közmédia kétnapos műsorral készül, több élő bejelentkezéssel és kisfilmekkel. A magyar televíziózás történetében ez lesz az eddigi legnagyobb olyan műsorfolyam, amelybe több tucat helyszín kapcsolódik be élőben, a tévében és a rádióban is.
Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, aztán legenda, majd kékfény. Ma is lesz este Ubasovszki Péterrel, benne pedig elemzést láthatnak a németországi választásokról. 12:30 után 5 perccel lesz a késő esti híradó. Várom önöket, viszontlátásra!